Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Visi Zoltán, a Redmenta társalapítója.
Jól értettem én, hogy a Bálinttal közöttetek viszonylag nagy a korkülönbség?
Több mint tíz.
Ez már szinte egy másik generáció, hogy hogyan találjátok meg a közös nyelvet, mert Bálint aztán végképp ebbe az internetes világban nőtt fel, amit te nagy örömmel fedeztél fel a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején. Hát ő neki már ez a természetes közege.
Én imádom azt a történetét a Bálintnak, hogy mindenkinek megvan, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz is. És a Bálintnak a legelső mondása az volt, hogy weboldalakat szeretne programozni egészen kis korában. Hogy mi a közös bennünk egyébként? Szerintem ez, hogy mind a ketten nemzetközi sikert szeretnénk elérni. És nyilván vannak nehézségek, de talán a nehézségek nem a korkülönbségből fakadnak. Nagyon jól tudunk dolgozni egyébként. A csapatunkban most van nálam idősebb is, meg egészen fiatal is, most frissen jött az egyetemről, olyan is van, és nem a korkülönbség szerintem itt alapvetően inkább a különböző területeknek a találkozása volt nekem elsősorban. Én azért nagyon egy szakmából érkeztem, és a Bálint is egy másik szakmából érkezett, és a kettőnek a találkozása, a közös nyelv kialakítása, a különböző problémákhoz való hozzáállásunknak az összecsiszolása az volt a kihívás. Ha egyszer világsikert hozunk össze, akkor annak az lesz a kulcsa, hogy mi ezt egyébként viszonylag jól menedzseljük, ezeket a feszültségeket. Ki is adjuk magunkból, azért van néha szitkozódás, és van néha kiabálás, van stressz, de mindig meg tudjuk beszélni, és mindig érezni azt, hogy a feszültség és az ütközések között is mindig egy olyan cél van mindkettőnk oldalán, amivel mind a ketten egyet tudunk érteni.
Cél vagy emberi kapcsolat? Tehát ez hogyan működik emberi kapcsolatra fordítva?
Hát én azt gondolom, hogy ha nem lenne közös jövőképünk, akkor nem működne a kapcsolat sem. Azt gondolják az emberek, hogy amikor valaki vállalkozásba vág bele, akkor van egy probléma, egyszer megoldod, és akkor onnantól kezdve dől a pénz, de ez valójában azt jelenti, hogy van egy probléma, azt hiszed, hogy meg tudod oldani, és akkor belekezdesz megoldani a problémába, és olyan problémák végtelen bugyra fog eléd tárulni, amivel soha nem is álmodtál róla. De hogyha élvezed megoldani ezeket a problémákat, akár nyomás alatt is, akkor ez nagyon-nagyon ez tele van jutalommal, tele van pozitív eredménnyel ez a dolog. De egyébként hadd kapcsolódjak vissza arra a kérdésedre, hogy miért vált az ember a kreatív szakmából a vállalkozás építésre. Ezért, mert ez sokkal nagyobb kihívás, ez a dimenziókkal nagyobb kreativitást igényel, és sokkal intenzívebb fegyelmet igényel, sokkal jobb ötleteket igényel. Óriási nagy szükség van arra a szokásra, hogyha találkozik az ember egy problémával, akkor azonnal tak-tak-tak tudja mondani, hogy oké, lehetne ez is, lehetne az is, de csinálhatnánk azt is. Beszélgessünk róla. Hallgassuk meg a pro és a kontra érveket. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy csípőből tudjon az ember megoldásokat rántani.
Problémák akkor ezek szerint nem dühítenek? Mert én magam néha találkozom problémával, akkor inkább érzelmileg reagálok rá, hogy hát ezzel most miért kell foglalkozni?
Dehogy nem. De ez adja a motivációt, hogy meg akard oldani a problémát. van egy kedvenc kreatív igazgatóm, John Hegarty, aki a könyvében azt írta, hogy ha Londonban jó idő lenne, akkor a brit kreatív ipar az sehol nem lenne, mert hogyha ha minden jó, ha minden szép, akkor senki nem akar semmit csinálni. És valóban én is a saját tapasztalatom és a saját karrierutam azt mutatja, hogy ha valahova el akarsz jutni, akkor szükséged van arra a munícióra, amit azokból a fájdalmakból, azokból a kényelmetlen helyzetekből tudsz meríteni, amit a probléma szolgáltat számodra.
Szeressük a problémákat.
Nehéz szeretni, mert a problémának a természete az, hogy nem.
Ez kellemetlen.
Ez borzasztóan kellemetlen, és egyébként szerintem az ember mindig kérdezik, hogy mi a Red Mentának a története, mi a mi történetünk. Szerintem ezeknek a vállalkozásoknak, sőt, a hozzánk hasonló embereknek az igazi története az egy borzasztóan unalmas történet.
Mégpedig.
Az, hogy olyan hétköznapi dolgok bosszantanak, mint mindenki mást. Az, hogy olvasunk egy hírt az újságban, az, hogy szakítanak velünk a barátnőink, a barátaink, az, hogy a nagyszüleink lebetegednek, ugyanazokból a teljesen hétköznapi problémákból merítjük mi is az inspirációt. Bocsánat, nem akarok mások nevében beszélni, de én egészen biztos, hogy a saját utamat nézve én sokkal inkább ezekből a hétköznapi fájdalmakból merítettem mindig is a megfelelési kényszeremből, hogy bizonyítani akartam, hogy de engem kirúgtak egy munkahelyről, de én biztos vagyok benne, hogy sokkal többet érek, és tudom, hogy ez kicsiny is elhangzik, de olyan jó érzés visszagondolni, hogy 5-10 évvel ezelőtt akkor ezt csináltad velem, ha most találkoznánk, most mit gondolhatsz rólam?
Hát igen, meg a szabadságról is szól ez. Azok a problémákkal szembesülsz, amikkel mondjuk sokan mások, de te most ebben a helyzetben teljesen szabadon tudsz dönteni arról, hogy hogyan oldod meg. Megoldod-e egyáltalán?
Ez sokat számít, és szerintem aki élvezi a probléma megoldást, az annak biztos megvan a saját ízlése, hogy milyen típusú problémákat szeret megoldani.
Azt mondtad, hogy azzal foglalkoztok, hogy megpróbáltok kitalálni, hogy merre megy az oktatás. Merre megy? Elég nehezen tudom elképzelni, hogy nagyon meg tudjon újulni, vagy nagyon más legyen, mint ezelőtt 15-30-20 évvel.
Hát, és pedig nagyon sokat változik az oktatás, de visszagondolva arra, hogy voltak tüntetések, amikor megjelent az első írógép, hogy a tanulók már nem kézzel írják, kézzel másolják a dolgokat, vagy az eszét írógéppel írják, akkor
ezt nem is tudtam, hogy voltak ilyen típusú géprombolót tüntetések.
Akkor vége lesz a világnak, aztán megjelent a kalkulátor, és akkor a logarléc mellett tüntettek, vagy hát volt a felháborodás, hogy hát mi lesz így, ellustul az emberiség.
Nem. Most ugyanez igaz a digitális eszközökre?
A digitális eszközre, és most még inkább a mesterséges intelligencia megjelenésére. A egyik legjogosabb kérdés, legizgalmasabb kérdés, hogy hát mi mesterséges intelligencia eszközöket biztosítunk a tanároknak, de hogy mi az értelme, a tanár is mesterséges intelligenciával tervezi a feladatot, a diák is mesterséges intelligenciával oldja meg a feladatot, akkor mi végre van ez az egész?
Nekem egyébként, ahogy néztem a rendszereteket, meg hallgattalak korábbi beszélgetéseidet. Én felkiáltottam, mert mind a világ azzal van tele, hogy a mesterséges intelligencia ezt lopja el, ezt szünteti meg, mindenféle vész forgatókönyvek állnak föl, kreatív ipar ugye vége, de nekem az volt a határozott benyomásom, hogy ez egy nagyon szép példája annak, hogy a mesterséges intelligencia hogy tud segíteni. Nyilván az orvostudományban ugyanígy megvan, nekem úgy tűnik, hogy ez a rendszer egy jó munkatárs, akivel értelmesen lehet beszélgetni, és nem a tanár helyett oldja meg a feladatot, hanem a tanár érdekében ad neki plusz erőforrást.
Az ember az nem azért alkot, mert szükség van az alkotásra, hanem azért, mert szeret alkotni. És ilyen szempontból lehet azon filozofálni, hogy hát, hogyha egy gép el tudja végezni a munkámat, akkor vajon én mit fogok csinálni? Hát azt, amit szeretsz csinálni továbbra is. Hogyha szeretsz valamit alkotni, akkor azt fogod csinálni. Ez nagyon egyszerű ez a válasz. És igen, amikor mi tervezzük a rendszerünket, akkor mindig azzal a mindsettel ülünk le, hogy hogyan tudjuk a tanárnak a munkáját hatékonyabbá tenni, hogyan tudjuk az ő hatásukat növelni a tanulókra és a világra. Ez egy ilyen általános gondolat.
Ez egy jó cél. Nekem tetszene, ha tanár lennék, hogyha lenne egy csapat, aki azon töri a fejét, hogy nekem személy szerint pedagógusként hogyan lehetne nagyobb hatásom a diákjaimra.
Ez nem csak a tanároknak jó, de én azt gondolom, hogy az egész világra ráférne az, hogy több pedagógus legyen, nagyobb hatású pedagógusok legyenek a környezetünkben.
Mit is csinál a ti rendszeretek?
A mi rendszerünk alapvetően egy mesterséges intelligencia alapú támogatást ad a tanárnak, amivel a pedagógus egyrészt interaktív tartalmakat tud készíteni a tanuló számára, akár számonkérésre, akár
ezt
gyakorlásra.
Ezt egészen hétköznapi nyelvre le tudnád fordítani? Tehát segít mondjuk feladatlapokat kidolgozni,
mondjuk
segít dolgozott tematikát kidolgozni.
Például.
Ilyeneket?
Ilyeneket is, de olyat is, hogy egy kollaboratív szerepjátékot szeretne a tanára az iskolában vagy az osztályteremben játszani a tanulókkal, ami kapcsolódik az adott tananyagnak az adott anyagához.
Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a gyerekek most Mátyás király korát tanuljuk.
Igen.
Nem tudom milyen bárolt, és akkor te leszel a Kinizsi, te leszel a például. Mátyás király, stb.
És akkor a rendszer kitalálja, megcsinálja a csoport felosztásokat, hogy milyen szerepek lesznek a csoportban, és készít egy olyan ilyen feladatlapot, ami lényegében facilitálja a diákoknak a munkáját, a diákoknak az ötletelését, a beszélgetését, a probléma megoldó feladataikat. Meg kell oldani azt, hogy az adók bevezetése, vagy adók csökkentése, hogyan kommunikálod ezt akkor a népnek, és akkor van három szereplő, és akkor a három szereplőnek meg kell vitatnia ezt a dolgot, és a vitájuknak az eredményét le kell írni, hogy akkor arra jutottunk, hogy ez lesz a jó megoldás. És akkor erre mindenféle gyakorlatot bead. Itt a Redmenta képes arra, hogy a diákok ne csak írásban adjanak választ, hanem akár egy videós választ adjanak, vagy egy vizuális ábrát készítsenek.
Föltöltik a videójukat?
Nem, hanem a feladatlapon egy gombnyomással felveszik
magyarul teljesen alkalmazkodtok a mai világhoz.
Igen.
Engem egy picit ez egyébként elrémített, mert így pontosan az jutott eszembe, amit a gépírós példákkal mondtál, hogy most már nem kell esszét írni, hanem helyette videót is föltölthetek, meg bármi mást, ábrákat, hogy úristen, mi lesz? Hát olyan nehezen fogalmaz az új korosztály, az új generáció.
Igen.
Még jobban még az iskolában is elveszik ezt a lehetőséget. Fiam, lányom, írjál légy szíves 120 összefüggő mondatot.
Igen.
És akkor ti még ráerősítetek erre, ez engem rémséggel töltött el, de aztán rájöttem, hogy hát én megrémülhetek, de ha ez a világ, akkor ez a világ.
Igazából a mi célunk sem az, hogy elvegyük az esszé írásra óriási szükség van a fiataloknak a fejlődésében, a kognitív fejlődésében.
Hát igen, meg írják le a gondolatokat.
Pontosan. Tehát, hogy ez nem azért születnek ezek a bemeneti források, vagy bemeneti lehetőségek, hogy kiváltsuk az eszét. Inkább azt, hogy egy sokkal változatosabb válaszadási formát biztosítsunk neki. Az eszé mellett legyenek más lehetőségei is, mert vannak olyan tanulók, például egy diszgráfiás tanuló, hogyha neki az eszé írás az alapból nehézséget okoz, akkor az rányomja a pecsétet, hogy akkor az összes többi területen is rosszabbul fog teljesíteni. De nem kell feltétlenül, hogy rosszabbul teljesítsen.
Ugyanúgy, nem azt hozott ki belőle, amit tud, és nem, amit azt, tud, nem és arra teszed a hangsúlyt, amit nem tud.
Pontosan, és ez a lényege a személyre szabott oktatásnak, hogy sokkal finomabb módon tudja megérezni, vizsgálni azt, hogy a tanulónak mi az erőssége, mit lehet fejleszteni benne, és azt fejlesszük benne, amit tényleg lehet, és amiben neki lesz sikerélménye, és amiben ő egy boldog, sikeres felnőtt tud lenni. Amit meg kell tanulni, az az alkalmazkodás, az a helyzet felismerés, az, hogy analizálni tudjuk az adott helyzetet, hogy olyan helyzetekből is tudjunk sikereket kihozni, amiben kevés információ alapján kell döntéseket hoznunk.
Van, aki azt mondja, hogy ezt nem is lehet tanulni talán.
Ha magamat nézem, akkor azt mondom, hogy igazad van, nagyon nehéz, vagy szinte képtelenség, de hogyha megnézzük azt az utat, amit bejártunk eddig, és akár az egész emberiséget, akár csak a saját személyes utunkat, akkor azért hatalmas utat jártunk be, és nem csak az eszközhasználatunkban, hanem a szokásainkban
fejben.
Is. Csak egy nagyon egyszerű példa. Én azzal, hogy cégvezető lettem, azt a rendkívül kellemetlen helyzethez kellett hozzászoktatnom magamat, hogy foglalkozok egy problémával, és 4 percenként megváltozik ez a dolog, hogy éppen hova ugrok bele, és éppen hol oltok tüzet, és mit változtatok meg, és ez egy természetesen nekem is, hogy is mondjam, azért hanyat tudom vágni magamat ezektől, a helyzetektől, főleg amikor hirtelen minden sürgős lesz. De az, hogy az ember nem tud befejezni egy gondolatmenetet, de már egy másik problémával kell foglalkozni, és megoldani, és ott is csak azonnali válaszokat kell adni.
Ez nem frusztrál?
Ezt érzem, hogy ez alakítja az én mentális képességemet, az én mentális állapotomat, a kognitív képességeimet, tehát hogy magamon is érzem azt, hogy azért nem ugyanaz az ember vagyok, mint ami voltam. Nagyon egyszerű példa, én a publikus beszédtől nagyon sokáig nem csak hogy féltem, de rosszul éreztem magamat tőle, nem is voltam benne különösebben jó, és szokás gyakorlat, bele kellett szoknom abba, hogy bármikor, bármelyik percben a zsebemből elő kell rántani egy prezentációt, és most a nyáron nevettünk az egyik kollégámmal azon, hogy 4 percem volt felkészülni egy 15 perces előadásra, és tökéletesen lehoztam. Itt fekszik az ember a prés alá, és itt kezdi el maga fölött tekerni a kurblit, hogy ezekben a helyzetekben...
Ez nem gyűr maga alá ez a helyzet?
Borzasztóan sok stresszel jár. De nagyon könnyen, szerintem nem csak engem, de bárkit nagyon könnyen maga alá gyűr. Szerintem aki azt mondja, hogy nem, az csak szépíti a valóságot. Ezeket a coping mechanizmusokat kell megtalálni, a megküzdési gyakorlatot, hogy hogyan kezeli az ember az ilyen helyzeteket. Nem kell feltétlenül mindig megakadályozni, hogy kigyulladjon a tűz. Néha engedni kell, hogy kigyulladjon, és azt mondja, hogy jó, nem baj, ez most leéghet, majd orvosoljuk a helyzetet utólag.
Megtanultál priorizálni, vagy másképpen priorizálsz?
A priorizálás akkor nehéz, amikor nincs egyértelmű helyzet. Amikor a szempontok nem adnak, vagy a szempontrendszer nem ad egy egyértelmű sorrendet. De inkább itt az elengedés a fontos. Az, hogy ez olyan, mint amikor be kell ugrani a bokorba, és beugrunk a bokorba, tudjuk, hogy azért lesz rajtunk pár karcolás, de hogy azért jó pofa lesz. Hogy azért jó móka lesz az egész. Tehát, hogy jár sérüléssel, igen, de ezt el kell fogadni, és hozzá kell szoktatni magunkat, hogy ez az egész játéknak a része, hogy kicsit odaverjük magunkat néha a falhoz, a könyökünket lehorzsoljuk, de a végén csak lecsúszunk a csúszdán.
Visi Zoltán, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Köszönöm a meghívást.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Visi Zoltán, a Redment a társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.